Istenek szent igéjét, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből, a harmadik rész első 8 verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat. Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Miképpen pedig Jannes és Jambres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állanak az igazságnak. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a modern kornak a jellemzője a tekintélynek a megkérdőjelezése és a lerombolása. És a posztmodern, amely elméletileg ezt követte, de némelykor összevegyült vele, éppen a modernnek a kérdéseit, illetve kérdés felvetéseit vonja kétségbe. Hogy egyáltalán rá lehet-e kérdezni bizonyos dolgokra, illetve maradt-e még valami, ami egyáltalán értéknek számít. És éppen ennek az utóbbi, hát nevezzük így gondolkodásmód, mert nehéz ideológiának jellemezni, hiszen sokféle változata van, éppen önmaga jellegéből adódóan. Tehát ennek az utóbbinak, vagyis a posztmodernnek a hatására alakult ki az a attitűd, vagyis viszonyulási mód, amely minden relativizál, vagyis viszonylagossá tesz ebben a világban. És ebben a folyamatban nem csak elvesznek, vagy elveszni látszódnak abszolút igazságok a világunkból, hanem megjelenik a mindenhez értő, vagy a mindenhez még jobban értő embernek a típusa. Itt van közöttünk. Régen azt mondták testvéreim, hogy Magyarországon mindenki ért két dologhoz, a focihoz és a politikához. És a mai időben azt hiszem, hogy kitágul ez a kör, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ma már majdnem mindenki ért, legalábbis azt gondolja, az orvosláshoz. Orvos barátaim mesélik, hogy vannak olyan betegek, akik bemennek és viszik, hogy nekik milyen gyógyszert kell felírni, mert ők ezt látták az interneten, vagy pedig olvasták valahol, hogy mire hat. És nem számít az orvosnak a 6 éves egyetemi tanulmánya, meg a tapasztalata, ő bemegy és ő tudja, hogy mi neki a betegsége, és tudja erre a gyógymódot is, és megharapszik az orvosára, ha nem azt az orvosságot, gyógyszert írja fel, amit ő vágyott volna, mert látott valahol a reklámban, és annak a képzelt hatásai ott vannak a szemei előtt. De testvéreim, ma mindenki ért a gasztronómiához. Ugye ma már nincsen újság és nincsen tévéműsor, ahol ne jelenne meg különböző csoda dolgok, amelyek itt vannak. Mindenki, ahogy divatosan mondják, gasztrofen, itt van és mindenki ért. De testvéreim, tovább mehetünk, azt hiszem, hogy Az igazi és érdekes kérdés, amely érint minket, az, hogy ma mindenki ért a teológiához is. Isten úgy nyilatkoznak emberek, hogy csak oda-vissza, mindegy, hogy olvasta-e a Szentírást, vagy nem, tartott-e valaha teológiai könyvet a kezében, vagy nem. Emberek vannak, akik, én magam is találkoztam, jobban tudják az Isten dolgait, mint az, aki mondjuk 5 év, 6 év teológiát végzett, és sok háttértudományt, és sok minden más. Hát ez a posztmodern kor, amiről beszélek, testvéreim, és amelyben szembesülnünk kell olyan dolgokkal, amire nagyon kevéssé gondoltunk, hogy is mondja Pál apostol itt a Timóteushoz írott első levélben. Hát ezek, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. Mitől érzik feljogosítva emberek magukat, hogy versenybe keljenek az Istennel? Attól, hogy azt gondolják, hogy van annyi tudásuk, mint az Istennek. Vagy legalábbis hasonlóra képesek, mint az Isten. Itt kísért testvéreim, ami kultúránkban nem mostantól, a felvilágosodás kora óta, hogy az ember azt gondolja, azt képzeli, hogy képes arra, amire az Isten. Nem véletlenül olvastam fel az Ószövetségből azt a történetet, amit hallottunk. Hát igazából, ahogy újra olvastam ezt a történetet, amit nem tudom már hányszor olvastam át, és gyerekeknek is mesélünk hittanórákon, megdöbben az ember, és épp ez a döbbenet volt, amely elindította bennem, hogy ma erről szóljak közöttetek, az Isten lelkének jelenlétében, hogy Egyiptom tudósai után tudják csinálni azokat a dolgokat, amelyeket az Isten hatalmából oda beküldött Mózes és Áron megcselekszik, és ők azt gondolják, hogy ezzel mindenre feljogosítottak. Elkezdik után csinálni azt, amit az Isten tesz, és aztán sokáig megy. Ha valaki végigolvassa, érdemes otthon végigolvasni nagyon komolyan ezt a történetet, akkor döbbenet, hogy nagyon sokáig megy. Az, amit elől csinál Mózes és Áron, az Isten emberei, azt nagyon sokáig Egyiptom tudósai és varázsolói is utána tudják csinálni, aztán eljutunk a bibliai történetben addig, hogy na de ezt már nem tudták csinálni. Ezt már nem tudták megtenni. Eljön az a pont. Vannak jelek, hogy Isten hatalmasabb, hiszen olvastuk és hallottuk, hogy amikor eldobja Áron az ő veszélyét, és kígyóvá változik, és ugyanezt megcselekszik Egyiptomnak a varázslói is, akkor az Áron veszélye elnyeri az egyiptomi varázslókét. De ez kevés jel neki. Mert azt olvasjuk, hogy megkeményedett a fáraó szíve, és semmiben nem engedett, és minden ugyanúgy folytatódott, ahogy ez korábban is volt. Egy ideig megy az embernek után csinálni, így is mondhatnám, hogy imitálni az Istent. És ettől megrészegedik, hogy ő mire képes. Ez a modern ember, aki önmaga istenévé akart lenni, és akar még mindig lenni, és meg van részegülve a saját tudásától, a saját képességeitől. Csak nem látjuk, hogy hová vezet, illetve vannak már jelei, hogy az Isten nélküli lét hová vezet. Tehát a nagy különbség éppen abban van, Isten is, illetve a Mózes és Áron, illetve az egyiptomi fáraó között, hogy az egyiptomi fáraónak az emberei, a varázslói és tudósai között, hogy így hallottuk, Mózes és Áron isteni hatalommal, istenként megy be oda Egyiptomba. És az egyiptomi tudósok pedig tudásuk révén jutnak el egy bizonyos fokra, amikor után tudnak cselekedni némely dolgokat. És még az utóbbiak erőt és hatalmat, tudást, a birodalom erősségét demonstrálják, addig Istennek célja van azokkal a csodákkal és a jelekkel, amelyeket megcselekszik ott Egyiptomban. Istennek egyetlen célja van azzal, hogy Mózes és Áron csodákat tesz, és ez pedig az, hogy meg kiszabadítsa az ő népét a szolgaságból, hogy kivigye a szabadságra. Isten nem üldöz le sohasem kényszeredetten tudással minket testvérei, hanem felszabadít. Felszabadít a szeretetre, felszabadít a népünkért való szolgálatra, felszabadít az imádságra, felszabadít az áldozathozatalra. Isten csodái nem öncélúak sohasem ebben a világban. Az ő hatalma nem önmagáért való, hiszen azt olvassuk, hogy az Isten fia nem azért jött, hogy uralkodja, hanem azért jött, hogy szolgáljon ebben a világban. És amikor gyermekei lévén megjelenik, Isten ebben a világban, illetve itt van ebben a világban, akkor sosem öncélúan van itt, ahogy már említettem, hanem döntésre hív. Isten, hogy akinek van szeme, meglássa ezt a csodát, van füle, meghallja, hogy döntést hozzon az életében, hogy szabad lehessen ő is a szeretetre, a szolgálatra, az alázatra. Szabad legyen egy másik életre, amelyet addig nem ismert. Testvéreim, sokan a jelenlévők közül ismerik annak az apostolnak az életét, akinek a leveléből felolvastam ezt a néhány verset, Pál apostolnak az életét. Pál apostolnak minden tudása együtt volt. A teológiai tudása, a népe történetének az ismerete, akkor, amikor ő még Saulus volt. Ezt a tudást nem a jóra, hanem ezt a tudást a gyűlöletre használta fel. Ez a tudás nem ért semmit az ő birtokában, mindaddig, ameddig meg nem érintette őt a Jézus Krisztus szeretete. És mikor megérintette ez a szeretet, abban a pillanatban az a tudás, amelyet a korábbi életében összeszedett, ami ott volt, mindaz a tapasztalat, egyszerre felszabadult és azzá lett, amivel hatni tudott mások életére, ott a kis-ázsiai tengerparti világban, Görögországban is ismerik az ő életét, később pedig Rómában, sőt, mondhatjuk, hatni tud mind a mai napig, 13 levelet itt hagyott az Új Szövetségben. Értitek? A tudás önmagában semmi, hanem mikor eljön a lélek és annak teljessége. És amikor ez kibomlik, akkor válik ez olyan erővé, amely hatni tud, utána imitálni az Istent, hát ez is teljesítmény. Ne vonjunk le belőle, de mennyivel más annak a hatása, az ereje, ami benne van a Szentléleknek a jelenlétében, benne van ebben a világban. Hát nem véletlen, testvéreim, hogy ezzel a féltő gonddal hagyományozza tovább az ő lelki gyermekének, szeretett tanítványának, Timóteusnak ezeket a szavakat, amiket itten hallottunk, és figyelmeztet az utolsó időknek a veszélyeire, vagy ahogy olvassuk az eredeti szövegben, az utolsó napoknak a veszélyeire. Mert az utolsó napok az egyetemes egyház helyzetéről beszél az apostol, mondja Kálvin János. Nem a saját korát hasonlítja össze a mikorunkkal, hanem arra mutat rá, hogy milyen lesz a Krisztus országának állapota. Az utolsó napok nem riogatás, testvéreim, mintha tudnánk azt, hogy néhány nap múlva véget ér ez a világ. Nem. Hanem az Isten országának állapota, ahogy mondja a nagy reformátorunk. Ebben a világban. És Pál apostol idejében. És ez miről beszél? Arról, amit itt hallottatok, hogy milyenek lesznek az emberek. És nézzetek körül, hogy milyenek ma az emberek. Mert addig, ameddig a bűn itt van a világban, addig ilyen lesz az evangélium megjelenése, nem forgatta fel azonnal a világot, hanem amikor megjelenik az evangélium, akkor szembesül az ember a bűnnel és az Isten szabadító szeretetével. A Krisztusban való győzelemnek a bizonyosságával, hogy nem a bűné az utolsó szó ebben a világban. És nem is az az igazság, amely nagyon sokszor itt van a szemünk előtt és lejátszódik, vagy nem ez a végső igazság, hanem Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban, akiben legyőzte a bűnt és a halált, felülírta ezt a romlandóságot. És itt hagyta ezt a reményt közöttünk, hogy bármi is látszik a mi szemeink előtt ebben a modern vagy posztmodern korban, az Isten szabaddá teszi ma is az ő gyermekeit, az ő örömüzemenetében, arra, hogy szeressenek, arra, hogy szolgáljanak. Az utolsó napok épp azért vannak, hogy a Krisztusban kapott szabadságunkban Isten szerint élhessenek és cselekedjenek az övéi. Mindegy, hogy a világ mit csinál Isten után, az Isten gyermekeinek szabadságuk van arra, hogy kövessék az ő megváltójukat. Mindegy, hogy a világ milyen hatalmat demonstrál, az Isten gyermekei szabadok arra, hogy szelítségben és alázatban szolgáljanak. És mindegy az is, hogy a modern vagy a posztmodern hogyan relativizál, az Isten gyermekeinek szabadságában áll az, hogy lássanak, és higgyenek egy abszolút igazságban. Higgyenek az ő megtartó úrukban, megváltó Krisztusukban. Hogy a tőle kapott hatalommal éljenek, cselekedjenek, és bizonyságot tegyenek a mindenek fölött győzedelmeskedő Istenről, aki az övéivel van és marad mindenkiben. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy Te minket tényleg szabaddá tettél, nem vetettél a világ hiába valósága alá sem gondolatainkban, sem életünkben, hanem a Te fiadban, Jézus Krisztusban megszabadítottál, hogy beérjünk azzal, hogy imitáljuk az Isten hatalmát, hogy után játsszuk. Mert az igazi, az örömteli világ az, amelyben Te és a Te lelked uralkodik. Mert egy családban a családfő az lehet despota és uralkodó, aki mindenkinek megmondja hatalommal, hogy mit kell csinálni, és lehet olyan biztonságot jelentő, szerető édesapa, aki a feleségnek társ és támasz, a gyermekeinek pedig biztonság. És egy családban az édesanyja lehet olyan, aki csöndes háttér és biztos, lelki és testi támasz a gyermekeinek, és lehet olyan is, amelyik csak az önmegvalósításban próbálja kiírni önmagát. És ebben a világban lehetnek olyan politikusok, akik uralkodni akarnak, befolyásukat, gazdasági hatalmuk, netán anyagi gyarapodásukra fordítani, és vannak olyanok, akik szolgálnak, akik látják a népüket, és azt, akik közül létetett. Ebben a világban lehetnek olyan vállalatvezetők, akik egyet látnak a profitot, és azt mindenképpen el akarják érni, és lehetnek olyanok, akik látják a dolgozó embert is. A szenvedő arcot, az éppen adott napon hordozott betegséget, akik nem csak időben, órákban és percekben tudnak és mernek gondolkodni, hanem emberben is. És akik így néznek, akik a Te szeretetedben látnak, azok az emberek. Érted? Nélküled embertelenné válik a világ, nem csak istentelenné. És ezt érezzük a bőrünkön. Minden nap. Ez zúdul ránk, panaszkodunk azért, ami itt van körülöttünk. És olyan keveset teszünk azért, hogy az életünk a magunk kis helyén elinduljon abba az irányba, amelyben nem után játsszuk az Istent, hanem amelyben engedelmeskedik az életünk, te neked az örökkévaló Úrnak. Köszönjük, hogy ma olyan elementárisan szóltál bele az életünkbe, hogy nem tudunk szabadulni ettől az igazságtól. Engedd elvinni ezt nekünk. És forgatni a gondolatainkban, a szívünkben, hogy az életünk a szabadságban hozzád térjen. Te légy velünk, és te maradj velünk, te szenteld meg a közösséget továbbra is, azokat a családokat, akik elhozták gyermekeiket. Nagyszülők, akik itt vannak és örvendeznek az unokák jelenlétében. Te szentelj meg mindannyiunkat és légy velünk. Te tedd teljessé örömünket abban is, amit csöndben elérkezünk, és hallgass meg a te fiadért, Jézus Krisztusért mennyei atyánk. Amen.